A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Hajnal Gabriellával, a Krébersberg központ elnökével. Digitális fejlesztésekről, a Kréta rendszerről, ENAP-ról beszélgettünk, és hát pedagógusokról és diákokról. Maradjunk még egy kicsit a pedagógusoknál és a pedagógusok helyzeténél. Ugye itt a tanévkezdéskor, hát ez egy hónappal ezelőtt volt, nem is olyan régen, kisebb fajta számháború bontakozott ki a tekintetben, hogy van-e pedagógus hiány. Különböző számok röpködtek, hogy 2000 pedagógus, 4000 pedagógus hiányzik jelenleg a rendszerből. És aztán ugye nagyjából ez úgy került helyére ez a dolog, hogy nyár végén egyébként is nagy a mozgás a pedagógusok körében, vagy a pedagógusok munkaerőpiacán, ekkor történnek meg az esetleges váltások, vagy állásváltoztatások. Most azért eltelt már egy hónap, október elején járunk. Most mi a helyzet? Vannak-e gondok ezen a téren? Érzékelhető-e pedagógus?
Országos szintű gond változatlanul nincsen, ezt mondjuk korábban is ezt mondtuk, és én most is csak ezt tudom mondani. Nyilván van olyan iskola, ahol éppen tanárt keresnek. Én konkrétan tudok olyan intézményt, ahol egy héttel ezelőtt ment el a hölgyesre, veszélyeztetett terhesként, és még elkezdte a tanévet, tehát még csak meg sem lehetett hirdetni az álláshelyét. Ilyenből is valószínűleg nem ez az egy van. Igen. Tehát ugye ez is egy olyan pálya, ahol bizony bekövetkezhet bármi olyan esemény, ami miatt éppen egy adott pedagógus kiesik a rendszerből, és azonnal pótolni kellene. Az azonnali pótlás biztos, hogy nehézkes. Ilyenkor a túlóra az, amivel el tudják látni a kollégák az órákat. Olyanról semmi hírünk nincsen, ahol olyan komoly fennakadás lenne, hogy az alapellátást, tehát a szakórákat nem tudnák megtartani az iskolában.
Tehát ez mondjuk a tankerületi szinten, vagy a tankerületek közötti együttműködéssel például ez azért nyújtható segítsége tekintetben?
Így van. A kisiskoláknál nyilván a tankerületen belül megpróbál a tankerületi igazgató is figyelni arra, hogy például egy fizika szakos kollega, az ugye egy kisiskolában biztos, hogy nem tudja megtartani azt, hogy amennyi órája neki szükséges, tehát biztos, hogy nem lehet 22-24 óra fizika órát kiadni egy fizika szakosnak egy kisiskolában, tehát neki biztos, hogy több helyen kell tanítani ahhoz, hogy a teljes állása meglegyen az adott szakból. A nagyobb iskoláknál az egyes pedagógus hiányt, azt viszont a túlórákkal meg tudják oldani, hiszen ha csak 2-3 óra, idézőjelben csak 2-3 óra a túlóra, akkor azért nem érdemes valakit fölvenni, vagy valakit máshonnan kérni, hanem általában akkor ott benne a kollega ellátja egy elrendelt túlórával a túlórákat.
Mondhatjuk azt, hogy ahol azért ebből származó gondok vannak, azok leginkább a kis települések, tehát kevésbé mondjuk itt a főváros vagy a nagyvárosok, illetve bizonyos tantárgyak esetében lehetnek gondok itt elsősorban a természettudományos tantárgyakra, ugye ezek kapcsán jöttek ilyen hírek, hogy ott van hiány elsősorban.
Igen, mi is ezek kapcsán hallottuk azt, hogy magasabb a túlóra, illetve több az áttanítás az intézmények között, de még egyszer mondom olyat, hogy egyáltalán ne tudnák megoldani a problémát, tehát hogy ilyen jellegű probléma lenne, vagy ez egy országos szintű probléma lenne, ilyenről nem tudok semmit, illetve azt tudom mondani, hogy azért természetesen mi minden nap figyeljük az adatokat. A pedagógus létszám még minden nap nő 20-30-40-50-nel a rendszerben, és jelen pillanatban több mint 1000-rel több a pedagógus.
Tehát pontosan látják a Krébersberg központban, hogy hol van hiány, milyen szakos tanárban.
Hát a számokat látjuk, tehát hogy ki, hogy, mint, miként, tehát itt sem adatokat, csak a számokat látjuk. És azt is látjuk, hogy bár a gyereklétszám csökkent, nem radikálisan, de néhány ezerrel sajnos csökkent a gyereklétszám, nyilván fenntartóváltás és egyebek miatt a Krébersberg központ keretein belül. Tehát még kevesebb a gyerek, az aktív pedagógusok száma több mint 1000-rel több jelen pillanatban, mint tavaly ilyenkor volt.
Néhány héttel ezelőtt Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár volt a vendégünk ugyanebben a műsorban, és ő pont arról beszélt, hogy ma számbelileg több pedagógus van Magyarországon, mint volt mondjuk néhány évvel ezelőtt, miközben a gyermeklétszám folyamatosan csökkent. Azért az érdekes, hogy ez mondjuk a következő évekre vonatkozóan, vagy hosszabb távon milyen trendeket, vagy milyen folyamatokat rajzol ki, mert azért azt is tudjuk, hogy a pedagógus szakmában viszonylag magas a pályahagyóknak a száma, a korbeli összetétel, vagy a korfa sem feltétlenül jó. Én azt az adatot láttam, hogy a pedagógusok közel fele az 50 év körül, vagy 50 év feletti, többnyire nők vannak továbbra, és a pedagógus pályán, akik 40 év szolgálati jogviszonnyal már nyugdíjba vonulhatnak. És azért az aggasztó, hogy a képzés során is elég sokan kihullanak már, tehát az egyetemeken, és a végzés után is hát meglehetősen sokan vannak azok, akik vagy néhány év után hagyják el a pályát és választanak más foglalkozást, vagy akár nem is kezdenek el tanítani. Szóval mit jelenthet mindez a következő évekre vonatkozóan? Vannak-e prognózisok, vagy készülünk-e e tekintetben arra, hogy milyen helyzet lehet?
Természetesen vannak prognózisok, tehát természetesen van stratégia is, nem véletlen, hogy mi is követjük napról napra, ahogy az előbb is mondtam, az adatokat, tehát látjuk a létszámadatokat, nyilván látjuk a korfából mi is azt, hogy melyik szakon, mikor, mennyi pedagógus várható, hogy nyugdíjba megy, és azt is látjuk, hogy az egyetemekre mennyien jönnek be, nyilván mi is számoljuk a lemorzsolódást is. Itt én azt gondolom, hogy
ott egyébként elég pozitívak a számok. Én azt láttam, hogy 30%-kal nőtt a pedagógus képzésre jelentkezők száma, ráadásul a mostani felvételi adatokból az derül ki, hogy a harmadik legnépszerűbb a pedagógus szak volt a jelentkezések arányait tekintve. Ezek mondjuk pozitív adatok.
Így van, tehát ez is egy pozitív adat. A Klebersberg képzési ösztöndíj, amit ugye elindítottunk 5 éve, az is egy abszolút pozitív, ráadásul minden évben nő a pályázók száma is.
Az elsőképpen most végeztek, ugye? Vagy most végeznek?
Hát azok végeztek most, akik lerövidítették, tehát valami úton módon lerövidítették a tanulmányaikat. Jövőre fog igazából az első nagyobb csapat.
Mit kell ehhez vállalni egyébként? Mi a feltétel a Klebersberg ösztöndíjnek?
Azt kell vállalni, hogy elhelyezkednek az adott 3 megyében, amit megjelölnek. Tehát ugye ők jelölnek meg 3 megyét, ahol majd elkezdik a pályájukat. És természetesen nem iskolát kell megjelölni minden ellenkező híresztelés ellenére, hanem 3 megyét. Ott föl fogják ajánlani nekik az állásokat, amikből ők választanak, és utána 5 évig szintén a pályán kell maradni. Tehát amennyi ideig tanultak, annyit vállalnak a pályán is. De természetesen ezen kívül is szeretnénk még stratégiát kialakítani arra, hogy ne hagyják el a fiatalok a pályát, tehát szeretnénk ezt a Klebersberg képzési ösztöndíjat akár tovább vinni, és a pályakezdőkre is kiterjeszteni, tehát nem csak az egyetemistákra, hanem akik a pályájukat elkezdik, azokra is.
Mondhatjuk azt egyébként, hogy ezekből a pozitív számadatokból következtetve, hogy nőtt a pedagógus pálya presztízse, tehát jobb a helyzet most, mint volt akár néhány évvel ezelőtt?
Hát ahogy a helyettes államtitkár úr is mondta, több a pedagógus, azért ez valamit jelent, hogy a gyerek ugyan kevesebb, de a pedagógusok száma több, tehát egészen biztos, hogy nőtt a presztízse a pályának, tehát mégiscsak többen vannak a pályán, mint korábban voltak, és én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem nagyon tudok olyan érát az elmúlt 30 évben, amikor ne lett volna valamilyen szintű pedagógus hiány, tehát 30 évvel ezelőtt is rengeteg képesítés nélküli volt, most nincs, tehát legalábbis ugye egyáltalán nem cél a képesítés nélküliek behozatala, hogy ezt szintén akár szakszervezetek, vagy akár a média mondja, hogy akkor előbb-utóbb már a képesítés nélküliek fognak tanítani, nem, egyértelműen nem ez a cél. És az életpálya modellnek, ahogy valószínűleg helyettes államtitkár is elmondta, nincs vége, tehát azzal, hogy ugye vége lett az utolsó 3,5% kiadásának a
tavalyi évben. Ez ugye 2017-ben.
Van, a tavalyi évben.
Hát ez csak a bértábla, ami a pedagógus életpálya modell egyik vetülete.
Így van, de ugye már, ahogy az előbb is említettem, maga a Klebersberg központ középre húzta a pótlékokat, ami gyakorlatilag pótlékonként 20 000 forintot jelentett az osztályfőnököknél, eddig 20 000 forint volt, és mindenki annyit kapott, most akár 60 000 forintot is kaphatnak differenciáltan az osztályfőnökök, illetve a túlóránál is egy átlag 2100 forintos túlóradíjről 3045 forint most jelen pillanatban a túlóradíj, és több olyan stratégián is, és több olyan előterjesztésen és elképzelésen is dolgozunk, hogy még vonzóbb legyen a pedagógus pálya.
Maradjunk egy kicsit ennél a differenciálásnál, ez megütötte azért a fülemet, mert az elmúlt időszakban azért nagyon sok olyasfajta bírálatot lehetett hallani szakszervezetek, különböző pedagógus szervezetek részéről, hogy a pedagógus életpálya modell és az ehhez kapcsolódó bértábla elindultával, ugye persze jött egy bérkorrekció, egy elég markáns bérkorrekció, viszont mindenfajta kiegészítő juttatás, vagy a többletmunkáért járó juttatás, az kikerült ezzel a rendszerből. Ezek szerint azért mégis vannak olyan plusz juttatások, vagy juttatási lehetőségek, amiket akár az iskola adhat, vagy differenciálhat például a minőségi munka, vagy a többletmunka tekintetében az iskola igazgató?
Így van. Pontosan az osztályfőnöki pótlék volt az első ilyen. Azt is mondhatnám, hogy újra egy ilyen próba, hogy mégis mi történik. Hogyan vállalják föl a differenciálás ódiumát az igazgatók.
Ez egy ilyen teszt volt?
Nem, hát ez így csúnya szó, hogy teszt volt, de én magam azért kíváncsi voltam, hogy az intézményvezetők fölmerik-e vállalni azt, hogy most azért van a kezükben egy viszonylag nagyobb összeg, hiszen 10 és 30% között lehet szétosztani az osztályfőnöki pótlékot, tehát 20 000 néhány száz forint a minimum, és 60 ezer néhány száz forint a maximum, amit egy-egy intézményvezető kioszthat az osztályfőnökök körében, vagy a munkaközösségvezetők körében.
Ez havonta? Ez
havonta. A munkaközösségvezetők körében is van egyfajta differenciás, ott kisebb a százalék, tehát ott kisebb az összeg. Meg kell, hogy mondjam, hogy az intézmények, hát felesem vállalta föl ezt. És a felesem
tehát inkább
az,
mentek
inkább
a
alulról egyen... mondom a felesem, tehát ilyen 40%.
Tehát inkább egyenlő arányban osztották.
Inkább egyenlő arányban osztották ki, tehát mindenki megkapta a 40%.
Tehát ne legyen bántódás, sértődés.
Igen, mi ezt, én magam ezt persze természetesen nem tudok egyetérteni, mert mint intézményvezető is mindig azt gondoltam, hogy nincs egyforma munka. Tehát az osztályfőnöknél is már eleve az évfolyamok tekintetében sem egyforma a feladat sem. Tehát nem mindegy, hogy melyik évfolyamon osztályfőnök valaki, egyáltalán nem mindegy, hogy hány esen is tanuló van egy-egy osztályba. Arról nem beszélve, hogy ez az sem mindegy, hogy hányan vannak egy osztályba. Tehát ugye egy iskolán belül is lehet olyan osztály, ahol csak 18-20-an vannak, vagy ahol 32-en.
Beszéltünk és beszélhetünk is ugye iskolai épületek megújulásáról, felújításáról, digitális fejlesztésekről, okos, meg még okosabb eszközökről, de azért hát mégiscsak a kulcs szereplő az iskolában és az oktatásban az a tanár, a tanító és a pedagógus személyisége. Alapvetően fontos a kiválasztás és hogy kiválasztja egyáltalán ezt a pályát. Szakemberek azt mondják, majdnem egybehangzóan, hogy nem sok minden változott a pedagógus képzés terén az elmúlt évtizedekben. Ön is, mint volt gyakorló tanár és egykori iskola igazgató, hosszú éveken keresztül igazgatott iskolát. Hogyan látja ezt?
Biztos, hogy megújulásra van szüksége a tanárképzésnek is. Ezt is látjuk, ezen is dolgozunk. A felsőoktatási helyettes államtitkár asszony is, államtitkár úr is, miniszter úr is. Biztos, hogy a következő időszakban maga a pedagógus továbbképzés is meg fog újulni, és a pedagógus képzés is.
A pedagógus képzés kapcsán azért nagyon sok szakember felvetette azt, hogy valami fajta alkalmassági szűrés, vagy alkalmassági vizsga mindenképpen kellene a pedagógus képzésbe jelentkezők esetében. Most ugye azzal, hogy az érettségi egyúttal a felvételi is, hát gyakorlatilag a pedagógus képző intézmény szinte a beiratkozáskor találkozik először a delikvenssel, aki ezt a szakot választotta, és ezt a pályát választotta, és semmiféle alkalmassági vizsga nincsen.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert erről nagyon megoszlanak a vélemények. Tehát én magam is több olyan konferencián részt vettem, ahol gyakorlatilag az egyik tábor azt mondta, hogy jó lenne, ha bemenetnél már mérnék egy pedagógus alkalmasságot. Van, aki azt mondta, hogy ez egy nagyon nagy vétek, hogy egy 18 éves gyereknél akarjuk eldönteni, fiatalnál akarjuk eldönteni, hogy alkalmas lesz a pályára, úgyhogy gyakorlatilag nem kapott a pedagógus képzésből még semmit, és nem is volt még ugye gyerekek között sem. Tehát, és ők vannak szerintem többen, akik ezt mondják, szakemberek, hogy 18 éves korban ezt még nem szabadna mérni. Az már inkább elfogadható, hogy amikor benn vannak a tanárképzésben, akkor legyen a tanárképzés felénél valahol egy olyan fajta mérés, alkalmassági vizsga, amiről kiderülhet a fiatal számára is, hogy esetleg nem lesz jó neki ez a pálya, és nem ez a pálya az, ami neki való. De akkor viszont nyilván meg kell teremteni azt, hogy el tudjon menni egy másik irányba. Ilyenfajta kezdeményezések és együtt gondolkodások is vannak. Nem tudom, tehát én magam is bizonytalan vagyok ebben a történetben. Én is azt gondolom, valamiféle alkalmassági vizsga kell, de én azt hiszem, hogy nagyon sokat jelent most az, hogy sokkal többet vannak gyerekek között a jelenlegi tanárképző egyetemre járó hallgatók.
Nőtt ugye a gyakorlati idő.
A gyakorlati idő megnőtt, sőt menet közben is többet vannak gyerekek között, és ez szerintem azért sokat segíthet abban is, hogy ők saját maguk már akkor látják, hogy fogják-e tudni ezt csinálni, vagy nem.
Érintőlegesen beszéltünk már pedagógiai módszerekről, és módszertanról, vagy megújuló pedagógiai módszertanról, de még térjünk vissza egy kérdésére erre, mert hogy azt nyilatkozta a közelmúltban, hogy nagyon sok módszertani tartalék van a hazai oktatási rendszerben. Mit jelent ez, és egyáltalán jelenti ez azt, hogy még azért a legtöbb helyütt hiány vagyunk az újszerű vagy jó pedagógiai gyakorlatoknak?
Én szerintem nem vagyunk hiány. Én pont azt mondom, hogy járva az országot, rengeteg olyan kisebb, nagyobb kezdeményezés.
Én csak a tartalék miatt gondoltam, mert ugye a tartalék az ugye, hogy valahol ott van, de hogy mégsem hívtuk elő ezt, vagy mégsem hívtuk le. Itt
például a Kriebelsberg Központnak ez egy komoly feladata, hogy ezeket a tartalékokat összegyűjtse, tehát ezeket a jó gyakorlatokat összegyűjtse, és utána szórja is országos szinten. Tehát a megosztás, tehát hogy minél több pedagógus megismerkedjen egy-egy kisebb faluban, vagy kisebb városban lévő jó gyakorlattal, ez például egy nagyon komoly feladata a Kriebelsberg Központnak.
És ez hogy néz ki a gyakorlatban, mondjuk konferenciákat szerveznek, ez a legkézenfekvőbb, ahol ezeket a gyakorlatokat?
Igen, pontosan így néz ki a gyakorlatban, hogy a tankeret igazgatók egyre jobban ismerik az iskoláikat, ők saját maguk behozzák egy-egy tankeret igazgató értekezletre azt, hogy mit láttak, mit hallottak, legyen ez egy mérés, legyen ez egy értékelés, legyen ez egy csoportmunka, vagy bármi egyéb, ami egy módszertani dolog, és akkor utána azt elmondva, kivetítve megismertetik másokkal, sőt, ma már az is működik, hogy elmennek és mentorálnak az adott helyben lévő kollégák, akik ezt a módszertant teszik a másik iskolákba. Erre egyébként a maga a Kriebelsberg Központ egy pályázatot, egy belső pályázatot is kiírt. Ugye volt egy infrás pályázat, tehát szintén egy olyan, ami az építkezésekre, karbantartásokra szól, de egy belső szakmai anyagra is egy 500 millió forintot idén elköltött a Kriebelsberg Központ direkt ilyen szakmai tartalmak fejlesztésére és ezeknek a továbbvitelére.
Mindenképpen térjünk ki azért arra, hogy készül él. Van az új nemzeti alaptanterv, éppen most szeptember 30-ával zárult a társadalmi vitája az új nemzeti alaptantervnek. Azért érdekel, hogy mint oktatási szakember hogyan látja, most nem is mint a Kriebelsberg Központ elnöke, hanem mint oktatási szakember hogyan látja, hogy közelebb kerültünk például ezekhez az új módszertani gyakorlatokhoz, vagy jó gyakorlatokhoz az új NAT révén, mert a NAT-nak a bevezetőjében az olvasható, hogy a vezérelv az a tudás alkalmazás, tehát hogy a megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, vagy akár a kompetenciák erősítése az egyértelműbb legyen.
Hát igen, ez van a NAT-ban, hál' Istennek én is ezt olvastam, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó út. Tehát valóban az lenne a lényeg, hogy a gyerekek olyan tudást kapjanak, amit a későbbiek folyamán is tudnak használni, mert hogy azért annyira gyors a világ, hogyha ma csak a középiskolába bekerül egy diák, akkor mire ő elvégzi az egyetemet, addigra több száz új szakma is lehet. Tehát erre nagyon nehéz fölkészülni, ezért is kell a kompetenciákat, és valóban azt a gyakorlatiasságot, illetve azt a tisztánlátást sok-sok területen megtanulni, ami szerintem a későbbiek folyamán használható lesz.
Itt olyan, mintha mindig két ilyen pedagógiai iskola vetélkedne egymással, az egyik, aki a kompetencia alapú oktatás híve, a másik oldalon pedig ott vannak azok, akik a klasszikus műveltség vagy lexikális tudásanyag mellett érvelnek, valahol a középút
van,
lehet.
Az egyik másik nélkül. Tehát ez csak együtt megy, hiszen ha nincsen valamilyen szintű lexikális tudás és tudástartalom, akkor a kompetenciák sem feltétlenül tudnak érvényesülni.
Tananyagcsökkentés, ez is nagyon fontos terület. Tehát tulajdonképpen e felől indult el a gondolkodása az új nemzeti alaptanterről, vagy az új nemzeti alaptanterv szükségességéről, de éppen most a pedagógusok szakszervezete kiadott egy állásfoglalást, amelyben egyébként azt szorgalmazzák, hogy legyen még idő az új NAT-ra való felkészülése, és ne legyen a határidő a bevezetésre a következő tanév eleje. De ők azt mondják, hogy szerintük a tervezet nem csökkenti a tananyag mennyiségét, egyes tantárgyaknál még növeli is. Túlterheltek egyébként a diákok? Tehát valóban a tananyag csökkentés az egy nagyon fontos szempont az új nemzeti alaptanterv esetében is?
Egyrészt a tananyag csökkentés, másrészt valamilyen szinten valamiféle struktúra váltás.
Igen, vagy integrálás, bizonyos tárgyak integrálása, mert erre van javaslat.
Integrálása, vagy bizonyos tárgyak ugye úgy épülnek föl, hogy nagyon sokszor visszanyúlik ugyanarra a tananyagra, tehát kétszer-háromszor is megtanítja, holott ha egyszer mélyebben tanítanánk meg, akkor lehet, hogy hatékonyabb lenne. Én azt gondolom, hogy túlterheltek a gyerekek, én magam is ezt tapasztalom, és én ezt is képviselem, éppen ezért ez egyik legfontosabb dolog az, hogy úgynevezett maximáljuk az óraszámokat, tehát hogy azt mondjuk, hogy egy pici gyereknek 22-24 óránál több semmiképpen nem lehet, és nem lehet ígérni semmit egy-egy intézményben, egy-egy iskolában, hogy de ha még ezt tanulja, akkor magasabb az óraszám.
De nem lesz, hogy maguk az intézmények is, az iskolák is egy ilyen 22-es csapdájába kerültek, hiszen megvan, hogy alsó tagozaton mondjuk valóban 22-23 óránál ne legyen több egy kis diáknak, de hát a szülők azért azt szeretnék, hogyha legyen ott még egy külön zene óra, egy külön torna, egy külön aerobik, egy külön nyelv, mert már alsó tagozatban is talán érdemes szerintük elkezdeni nyelvet tanulni, és akkor hirtelen ez a 22-23 heti óraszám, ez rögtön eléri a 30-32-t.
De én is mindig ezt szoktam mondani, hogy az iskolák nem maguktól teszik meg azt, hogy a pici gyerekeknek 24-25-26-27 órájuk van, hanem szülői nyomásra, tehát a szülőknek elég komoly elvárása, hogy minél többet megkapjon a gyerek. Én ezért mondtam azt, hogy ez egy szemléletváltás kell. Szülői oldalról is, lehet, hogyha ők is hagyják 22 óra, 24 órában a pici gyereket. És délután egyébként az, hogy a mozgás és a zene meglegyen már a piciknek is, azt én nagyon tudom szorgalmazni, mert szerintem az egy pici gyereknek az, hogy rendszeresen mozogjon, és minél többet mozogjon és sportoljon, az nagyon-nagyon fontos, és a zene teljesen hasonlóan, de effektív tanórában, tehát egy matematikából, egy magyarból. Én azt gondolom, hogy az összóra szám az a 16-17, és ahhoz jön a testnevelés, meg az ének, meg a rajz, meg a művészetek, az azért elégnek kell ahhoz lennie, amit be tud fogadni. Tehát az a nagy baj, hogy hiába fogjuk őt többel terhelni, nem fogja tudni befogadni, és akkor elveszítjük a hatékonyságát az oktatásnak.
A nyelvóra meg a külön nyelvtanulás az ugye különösen fontos, hát annál is inkább, mert ugye vannak olyan statisztikák, amik azt mutatják, hogy ebben nem állunk túlzottan jól, annak ellenére, hogy mondjuk azért a legtöbb iskolában már van, ahol alsó tagozaton, de mondjuk a felső tagozattól elindul a nyelvoktatás, de tart ez mondjuk a középiskolában is, és hát tulajdonképpen arra az időszakra talán egy középfokú nyelvvizsgáig el kellene jutni 7-8 év tanulmányok után. Annál is inkább, mert ugye most már 2020-tól a felsőoktatásba való bejutás feltétele lesz egy középfokú nyelvvizsga megszerzése. Ezt hogyan látja?
Úgy látom én is, hogy el kell jutni. Tehát a középiskolai végére el kellene jutni egy nyelvből a középfokú nyelvvizsgáig, hiszen a legtöbbet gyakorlatilag az idegen nyelvet tanulják az intézmény.
Tehát de szerencsés az egyébként, hogy ezt most egy ilyen kritériumként bekerül 2020-tól az, hogy legyen egy középfokú nyelvvizsgája annak, aki felsőfokú tanulmányokat kezd.
Erről is megosztanak a vélemények. Erről most ebben a pillanatban nem tudnék teljesen pontosan nyilatkozni, hogy mennyire helyes, mennyire nem. Vizsgáljuk, tehát a minisztérium is vizsgálja, hogy ennek milyen hatásai lehetnek, elveszítünk-e tanulókat a felsőoktatásban, illetve mi az, amit meg kellene változtatni esetlegesen ahhoz, hogy akár ezt egy kicsit
kiírtunk. Igen, mert például maradva a pedagógus képzésnél, vagy a pedagógus szakmánál elképzelhető, hogy lehet egy nagyon ambiciózus és nagyon jó alsó tagozatos tanító, aki mondjuk valóban nem tud megtanulni egy nyelvet középfokú szinten sem.
Én azt gondolom, amit ön is mondott, hogy azért negyedikben kötelezően elkezdődik ugye a nyelvoktatás, ez tart 12-ig, akárhogy nézzük, ez nagyjából 9 év alatt heti 3-4-5-6 órában illene megtanulni nyelvet. Sőt, az az elvárás, hogy tanuljanak meg nyelvet, tehát éppen ezért a nyelvi stratégiánkat is természetesen átnézzük, hogy mi az, amiben fejlődni kell ahhoz, ugye magában a nyelvoktatásban, hogy valóban ezt a célt el lehessen érni.
Ugye az új nemzeti alaptanterv, bár hát ez ugye még most is egy vitaanyag, tehát ez még nagyon sok tekintetben formálódhat és változhat, de ha én jól láttam, akkor a jelenlegi iskola szerkezeten nem változtat. Annyiban talán igen, hogy lenne egy választható nulladik évfolyam, ami ugye az óvodából az iskolába való átmenetet segítené vagy könnyítené meg azoknak, akik ezt választják. Tehát mondjuk a 9 évfolyamos általános iskola az lekerült a napirendről, pedig sokan éppen a tananyag csökkentése egyében azt fogalmazták meg, hogy az a 9 évre lehetne elnyújtani az általános iskolai tananyagot, tehát az iskola szerkezetben vélhetően nem lesz változás, ez így működőképes?
Igen, abszolút működőképes. A tananyag csökkentés nem azon múlik, hogy 9 évre húzzuk el ugyanazt a tananyagot, mert akkor nem csökkentettük a tananyagot, ha jól végig gondoljuk, hanem ugyanazt a tananyagot nem 8 év alatt akarjuk megtanítani, esetleg sem 9 év alatt, de a tananyag attól még nem csökkent.
És az egyes intézmények közötti átjárhatóság, mert hogy éppen arról olvastam, talán éppen a Klebelsberg központ részéről is vetődött fel az a javaslat, hogy a gimnáziumi, szakgimnáziumi rendszer szempontjából, hogy a gimnázium 10. évfolyama után is legyen lehetőség arra, hogy a diákok esetleg szakirányú képzést vagy szakmát választanak, tehát nem kell feltétlenül eljutni a 12. évfolyamig, hogy mondjuk nagyon sokan, akik talán nem is a gimnáziumi képzésbe valók, azok eljussanak a gimnázium érettségéhez, aztán ott álljanak egy szakirányú képesítés nélkül egy érettségével, amivel a mai magyar munkaerőpiacon nem sok mindent lehet kezdeni.
Igen, ez valóban a Klebelsberg központhoz kötődik nagy részben, hiszen ezt én nagyon szorgalmazom nagyon régen, hogy ne csak 8. után lehessen választani, mert hogy 14 évesen még nagyon sokan nem elég érettek ahhoz, hogy eldöntsék, hogy egyáltalán milyen irányba menjenek. Ezért is mennek egyébként szerintem rengetegen gimnáziumba, akkor még 14 évesen. És ezért szorgalmazom azt, hogy valóban a második gimnázium elvégzése után még egyszer lehessen egy olyan lehetőséget felkínálni a gyerekeknek, hogy aki úgy gondolja, hogy mégsem biztos, hogy most 2 éven belül vagy 2 év elvégzése után egyetemre fog menni, vagy megtetszik neki egy szakma, amit szívesebben választana, akkor ezt ő még abban a második gimnázium után megtehesse.
Az elmúlt órában Hajnal Gabriella, a Klebersberg Központ elnöke volt a vendégünk itt az arénában. A mostani interjú elkészítésében Módos Márton főszerkesztő segített. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm.